Urunk Jézus, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Kedves testvéreim, mai Isten tiszteletünk kezdetén a 91. Zsoltárral fordítsuk a mi szívünket, lelkünket Urunkhoz. A 91. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és a nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában. A 721. dicséretünk mind a hat versét énekeljük közösen. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit szól hozzánk és tanít bennünket mai újszövetségi szakaszunkból, a Lukács írása szerinti evangéliumból, Lukács evangéliuma 8. fejezetéből, olvasom a magvető példázatát mai szakaszunkat. A 8. rész 4. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak Jézushoz, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfogották. némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott: akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta: nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti: a mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük. Ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de mikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatosságra. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, csendesedjünk el, imádságban feleljünk a szavaira. Édesatyánk, hálatással jövünk hozzád ezen a szép napsütéses téli reggelen. Meghajtjuk a fejünket, meghajtjuk elképesen a térdünket is előtted, mert hatalmas, dicsőséges Úrunk vagy, aki mindent megalkottál, aki mindeneket fenntartasz és igazgatsz, és úgy terelted az életünket, hogy itt lehessünk hallani a szavaidat és kifejezni hálánkat felét. Köszönjük az életet, köszönjük az ételt, az italt, a meleget, köszönjük az egészséget, az elegendő erőt ahhoz, hogy eljöttünk a te házadba. Köszönjük az igéket, amelyel megajándékoztál az elmúlt héten, és köszönjük, hogy most is szomjazó lélekkel figyelhetünk rád. Nem emberi hitető beszédre vágyunk, hanem a te igazságodra. A te igéd igazság, szentelj meg általa. Jövünk hozzá terheinkkel, bánatunkkal, fáradtságainkkal, jövünk hozzá örömünkkel, háladásunkkal, jövünk a dicsőítés lehetőségével. Imádunk téged imádságban, énekszóban, és figyelünk arra a szóra, amely eligazít és elvezet minket az üdvösségre. Kérünk az Úr Jézus nevében, áld meg együttlétünket, áld meg minnyájunkat, és taníts bennünket. Adj bölcsességet, hogy megértsük, adj nyitottságot, hogy befogadjuk, adj készséget, hogy megcselekedjük mindazt, amit ma mondasz. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj minnyájunkban. Amen. Gyerekek átvonulnak a gyermekisten tiszteleti alkalomra, mi pedig énekeljünk, testvérek, énekeljük a kitett 224. dicséretünkből az első verset, 224. dicséret, első verse: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engem! Hiszem, hogy hozzátok is szólni kívánok a szentelt órában. Írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 14. rész 10. versében. Fennállva hallgassuk az ige iránti tiszteletünk jeleként Isten beszédét, Isten igéjét. Róma 14.10. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. A magvezető példázata a mai alapigénk, illetve hosszabb történetünk, a lekció, és ezt így is meg lehetne fogalmazni, hogy Isten közeledése az emberhez. Isten az, aki küldi az igét, az üzenetet sokféleképpen, van úgy, hogy jelekben, valamilyen eseményen keresztül is felfedezzük az ő szavát, érintését, de leginkább maga a szó, az írott ige, amely megszólal, jut el a szívünkhöz, az értelmünkhöz, és kérdés, hogy hogyan reagálunk rá. És az fontos látni a magvető példázatában, hogy mind a négy féle lehet a mi szívünk. Attól függ, hogy éppen milyen lelki állapotban vagyunk, hogy reagálunk, mind a négyféleképpen fogadhatja az ember, de nyilván a negyedik az áldás, az áldott dolog, amikor termést hoz az a mag, akár százszorost, ami persze extra nagy termés, de nem véletlenül fogalmaz így az Úr Jézus, még talán Izraelben sem terem ennyire a gabona, de nem ez a lényeg, hanem hogy ez a cél, hogy az életünk az ő dicsőségére, a környezetünk örömére, és a magunk békességére és örömére is gyümölcsöt teremjünk, körülöttünk olyan áldások áradjanak, amelyek Isten ajándékai, amelyek építik a környezetünket, amelyek erősítik saját lelkünket. Tehát, hogy értsük, ez az alapüzenet, hogy milyen a szívünk, hogyan fogadjuk. Közeledik felénk Isten most is, ezekben a percekben megszólít, és ha nem figyelünk, akkor jön az ellenség, és egy pillanat alatt kikapja az üzenetet a szívünkből, elterelje a figyelmünket, és máshol járunk. Vagy éppen most lelkesedünk, de nem ver gyökeret az ige bennünk, mert köves talaj a szívünk éppen, hogy már otthon, vagy bárhol a munkahelyen, ahol kicsit is megszólnak a hitünk miatt, vagy bármiféle üldözés áldozatai leszünk, akkor elengedjük az igét, minthogyha be se hullott volna, vagy az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja Isten üzenetét, közeledését, ahogy a tövisek, a gaz és gyomnövények meg tudják folytani a gabonát az adott helyen és az adott időben. Vagy, és ez a legjobb, amikor nyitott, készséges szívvel fogadjuk, beengedjük és formál. És valóságosan átformál, sőt, fontos, hogy újonnan szül. Amikor Nikodémussal beszélget az Úr Jézus, akkor azt mondja neki, hogy aki nem született vízből és lélektől, az nem is mehet be az Isten országába. És itt a víz, a Biblia összefüggések szerint az Isten igéje, beszéde. Lehetne érteni a keresztségre, de erre majd egy kicsit később visszatérek. Tehát akit Isten igéje szíven talál, a Szentlélek megragad, az újonnan születik, új életet kezd, és ez az új élet termi a jó gyümölcsöket, mindig és újra táplálkozva az igével, táplálkozva Isten beszédével, befogadva azt, és megteremve annak jó gyümölcseit. Ugyanakkor azért is érdekes ez az ige éppen ma, mert az ökumenikus ima hétnek tulajdonképpen záró alkalmán vagyunk, itt Böszörményben azért ért véget csütörtökön csak, mert összesen 5 gyülekezet vesz részt ebben a városban, és így vasárnaptól csütörtökig megtartottuk ezeket az alkalmakat, és együtt voltunk Isten dicsőségére, és remélem mindenki épülésére, aki részt tudott venni ezeken. Ugyanakkor az is motivált, és nagyon szíven ütött, megvallom nektek, hogy tegnap egy nagyon áldott és szép beiktatáson vehettem részt, néhány testvér is ott volt közületek, amikor is a baptista gyülekezetben 2 lelki pásztort is beiktattak, abból az egyiket most avatták fel, az olyasmi, mint nálunk a lelki szentelés. És azért is érdekes ez, mert mind a 2 református gyökerűek, és ott meg is hegyeztem, hogy lehettek volna református lelkészek is, ugyanennyi erővel, de 18 évvel ezelőtt történt, ami történt, van, aki tudja, van, aki nem, de most egy picit mégis kitérnék rá, mert az egyik köszöntő testvér, most itt a nevek nem lényegesek, csak maga a jelenség, úgy fogalmazott, hogy ez a 2 fiatalember tulajdonképpen mint bűnözők lettek meg jelölve annak idején. Némi túlzás nyilván van ebben, de azért szíven ütött, hogy ő ennyi év után még mindig így emlékszik arra az eseményre, amikor, hogy értsétek, mi történt, néhányan a gyülekezetben, úgy tudom, mind a 2 érinti, most mindegy, hogy jobban a Bocskai teret vagy a Kálvin teret, a reformátusokat bemerítkeztek, és ezért el kellett menni egy-két vezetőnek, sőt, egy külön csoport új gyülekezetként kivált innen közülünk, most mondom, itt egyben beszélek a böszömi reformátusságról.
És ez egy dolog, ez így megtörtént, azóta is élik a maguk hívő életét, de hogy még mindig így emlékeznek, hogy kvázi mintegy bűnözőként távoztak innen, hát ezzel azért még nem találkoztam, megmondom őszintén, egy kicsit sokkolt is, hogy ez él még a lelkekben. Pedig miről van szó? Hát arról, testvérek, hogy nincs egyedül üdvözítő egyház. Arról, hogy nincs egyedül üdvözítő ember és teológus és teológia, amely minden tökéletesen tud és minden tökéletesen hisz. Én megvallom, azért szeretek reformátusnak lenni, ez a mi egyházunk soha nem mondta és nem tanította, hogy egyedül üdvözítő egyház vagyunk. Az üdvösség útja biztosan megtalálható nálunk, ezt állítom és vallom. Ha pedig így van, hogy bár nem vagyunk egyedüliek, de nálunk biztosan megtalálható az üdvösség útja, akkor minek menjünk máshova? Teszem hozzá, ezt már nem teológusként, csak olyan hétköznapi emberként. De ennél azért bonyolultabb a helyzet. Egy picit, ha Isten segít, szeretnélek most végigvezetni azon, hogy mit is tanít nekünk Isten igéje, akár egyházról, akár kerességről, hát amennyi nyilván belefér egy ilyen Isten tiszteletbe, de akár szívesen beszélgetek tovább ezekről a kérdésekről. Mert újra mondom, azért nagyon sok múlik azon, hogy egy-egy ember éppen milyen állapotban milyen igét ragad meg, és hogyan ragadja meg az Isten közeledését. Miért van egyáltalán ennyi felekezet? Miért kell ökumenikus héten mutatni, hogy mégiscsak összetartozunk? Azért, testvérek, amiről a magvető példázata beszél, mert van, aki éppen olyan állapotban van, amilyenben, és mondjuk egy ige megszólítja, egy rész igazság, és az föltűzi az ászló, és azt mondja, hogy na testvérek, ez az igazság. És akkor némelyek csatlakoznak hozzá, és mennek vele együtt. Holott az igazságról mi azt valljuk és tanítjuk, ami a Bibliában van, hogy az egy személy. Az igazság az Úr Jézus Krisztus maga. Nincs egyetlen közösség és egyetlen egyház sem, amik elmondhatja, bár rajtunk kívül azért erre hajlanak, minden kritika nélkül mondom, tapasztalatból meg tanultam is, de tapasztaltam is, hogy azért hajlanak jó páran arra, hogy azért igazi hívők csak mi vagyunk. Mondja X, meg Y, meg Z, de akár egyházi szinten, egy teológiai szinten is, van, aki ezt így ki is mondja, mint doktrinát, alaptant, mások szerényebbek, és csak úgy éreztetik a többiekkel, hogy jó, tehát ti is hívők vagytok, de nem igazán. Na, mi reformátusok ilyet nem mondunk. Ha mondunk, akkor nem vagyunk reformátusok. De legyünk, és mert szeretném ezt is elmondani, hogy van ilyen, hogy alázatos büszkeség, egy kicsit ellenmondásosnak tűnik. De én például azt szeretnék lenni, meg erre igyekeztem egész életemre törekedni, hogy alázatosan büszke református. Alázatosan büszke református, mert mi is a mi hitünk lényege? Hát például ez, amire már utaltam, hogy semmiféle egyedül üdvözítő közösségben, semmi egyedül üdvözítő egyházban nem hiszünk. De nagyon hiszünk az egyedül üdvözítő Úr Jézus Krisztusban. Solus Christus, mondták latinul annak idején reformátorok, és azóta is valljuk. Egyedül az Úr Jézus Krisztus ment meg. Nincs olyan közösség, amely tökéletes, amelyek jól csinálja mindenben a hívő életet, amely pontosan tudja minden részletében a Biblia igazságait, de van egyedül üdvözítő Úr Jézus, aki viszont nem vét, aki nem ejt hibát. Mi őt imádjuk, és őt magasztaljuk, és őt hirdetjük. Van egy valaki, aki nem téved, mi tévedünk. Nincs tévedhetetlen lelkész püspök. Azt is halljuk, hogy a pápa, akit nagyon tisztelünk, Róma püspöké, de ő sem tévedhetetlen, vagy ez a tanítói hivatal, amely egyébként mögötte áll, amikor ex-katedra nyilatkozik valamiről, nem véletlen, hogy reformátori egyházaknak, úgynevezett protestáns egyházaknak nincs is ilyen valami központi legfőbb tanító hivatala. Vannak elveink, hitvallásaink, nagyon tiszteljük, szeretjük a második helvét hitvallást, például, hogy a heidelbergi KT-t, de nem mondjuk, hogy a egyedüli tökéletes hitvallás. De valljuk, hogy az Úr Jézus egyedüli tökéletes megváltó, és aki őt segítségül hívja, ez többször benne van a Bibliában. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Az üdvözül. Tehát egy kicsit helyre téve a dolgokat, meg akár régi sebek fölött is elcsendesedve, vagy ha kell bocsánatot kérve, vagy magunkba szállva, valljuk meg bátran, hogy mit hiszünk, de soha ne mások ellenére, hiszen a mai alapigénk az a Róma 14:10, te miért is ítéled el a testvéredet? Miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. És érzitek az apostol szavaiban, az azt mondja, arról beszél, hogy egyen, egyenként. És az Úr Jézus ítélőszéke elé fog állni minden egyes gyülekezeti tag, minden egyházban, minden felekezetben, meg az összes lelkész, az összes pap, püspök és mindenki. Az Úr Jézus ítélőszéke elé fogunk állni. Ő neki kell elszámolnunk, és már itt jelzem, ami megint egy jellegzetességünk, hogy mi tanítjuk és tudjuk, hogy a lelkész például súlyosabb ítélet alá esik. Erre nem szívesen gondolok, de ha már elvállaltam, hogy lelkészi szolgálatot végzek, akkor szembe kell nézni vele. Súlyosabb, mert rajtam Isten azt is számon fogja kérni, amit itt most nektek mondok. Mit is tanítottál te ott hajtóköszörményben, például ezen a januári vasárnapon? És hogyha ő fogja elmondani, hogy tévedtem, akkor azért ez megszégyenülés lesz, bár irgalmas és kegyelmes Isten az Úr, és ezért reménykedem, hogy nem fog elvetni, de azért minősítve leszek. És kettő súllyal leszek minősítve, hogy jól tanítottalak-e titeket. Ennek súlya alatt mégis azzal a reménnyel szólok, hogy amit református őseink, amit a Bibliából megértettek és megértettünk, abban azért meg lehet fogalmazni a részletekben is, hogy ezt valljuk, vagy azt. Szabad állást foglalni, lehet látásunk, csak mit nem szabad? Ítélkezni. Bűnözőnek tartani azt, aki másképp lát. És itt érnék rá erre a konkrét dologra, ami például annak idején 18 évvel ezelőtti böszörményben téma volt, és egyfajta szakadáshoz vezetett, gyülekezet szakadt ki a reformátusságból, és ahogy mondtam, tegnap volt két nagyon áldott, jó ige hirdető, szimpatikus, fiatal lelkésznek a beiktatása. Az egyiküket tulajdonképpen ebbe a kiszakadt csoportba iktatta be, de ki? Magyarországi Baptista Egyház. És hát nem átallottam, hogy bevallom nektek elmondani, hogy egy picivel jobban örülnék ezen az ünnepen, noha nagyon őszintén örültem nekik, és az egyiküket már egész jól ismerem, mert szolgálatot közöttük is, stb. De az egy picivel jobban örültem volna, most református beiktatáson vagyunk. Jó, nevettek, de nem lett bőle semmi baj. Remélem legalábbis. Nagyjából neki tudta, hogy mire utalok. És hogy ez még megengedhető, talán nem számít úgynevezett felekezeti sovinizmusnak, hogy én ilyen csőlátó református vagyok, és akkor senki más, csak mi. De testvérek, itt van például a keresség kérdése. Hogy ne ítélve gondoljunk másokra. És ha lehet, ők se ítélkezve gondoljanak ránk, de ez az ő dolguk. Alapvetően a Bibliában meg lehet különböztetni az úgynevezett hitvalló kerességet és az úgynevezett szövetségi kerességet. Ezt megpróbálom egész röviden elmondani nektek. És megint azért van különbség, és akkor van baj, amikor egy ige szakasz kiemelünk, mondjuk a Róma 5-6-ot, és ott egyértelműen arról van szó, hogy vallja meg a hitét, aki megkeresztelkedik. Igen, ezt nevezük hitvalló kerességnek, ezt gyakorolják baptista testvéreink, és ragaszkodnak is hozzá nagy erővel. De arról kevesebben gondolkoznak szerintem, hogy van szövetségi keresség is. És jó pár történelmi egyház, de még mások is a szövetségi kerességet gyakorolják, ami azt jelenti, hogy Isten kínálja föl az ő szövetségét. Ennek pecsétje a keresség. De ráadásul úgy pecsétje a keresség, mint ahogy majd próbálom kivetíteni is egy hivatalos levelet. Szóval a hivatalos levelekre rá kell tennünk a pecsétet, de valamikor az lemarad. És attól még érvényes lehet az a hivatalos levél, ha két aláírás rajta van. A két aláírás kell, az Istené, meg a tiéd. Az Isten azt mondta Jézuson keresztül, menjetek el, megkeresztelve és tanítva a gyerekeket, meg embereket. Ott érdekes módon ez a sorrend van, csak úgy megjegyzem, hogy megkeresztelve és tanítva, hogy higgyenek a Szent Háromság Istenben, azon belül az Úr Jézusban. A keresztség arról szól, hogy a mennyei Atya, az örökkévaló Szent Háromság egy Isten, nevezzük most így ezen a néven, hogy Szent Háromság egy örök Isten, ő felajánlotta nekünk az örök életet. Felajánlotta, minden készen van. Megírta úgymond ezt a szerződést, ha a pecsét rákerül, az is az ő pecsétje, nem a tiéd. A keresztség nem a tiéd, hanem az övé. Egyébként ezért butaság azt mondani, hogy van református keresztség. Nincs. Katolikus keresztség sincs. Baptista keresztség sincs. A keresztség Isten rendelése. Ő ezt a pecsétet ráteszi a már általa aláírt szerződésre. Ha valakinél véletlenül nem kerül rá a pecsét, csak aláírás van, az üdvözünk. Egy konkrét példával bizonyítom nektek, gondoljatok a Latorra, Jézustól jobbra. Az az ember mit csinált? Ott a kereszten, az utolsó pillanatban bűnt vallott és hitet vallott. Bűnt vallott és hitet tett. És mit mondott neki Jézus? Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Üdvözünk, meg tudod keresztelkedni? Nem. Bemerítették? Nem. Meghintették? Nem. És mégis üdvözült. Mégis üdvözült. Ezért valljuk például a Márk 16-16 alapján, hogy ott fontossági sorrendről beszél az ige, amikor azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözült. Ez a fontossági sorrend. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözült. A missziói parancsban fordítva van a sorrend, mert nem a sorrend a lényeg. Nem az időrend a lényeg. Az a lényeg, hogy ha lehet, legyen rajta a pecsétje is Istennek, vagyis a keresség, legyen ott az életeden, de ha úgy jársz netán, mint ez a szegény egyébként kivégzett Lator, és ott még megtérsz, akkor üdvözülsz. Hát ezt nem mi mondjuk, ezt az Úr Jézus Krisztus mondja. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel. És szóba se került a keresség. Szóba se került. Tehát ezt is látni kell, hogy nagyon fontos, olyan, mint egy pecsét a levélen, a hivatalos szerződésen, de ha nincs rajta, attól még érvényes lehet, ha az Úr látja a hitet a szívedben, és nincs módod megkeresztelkedni. Mi bezzeg emberek összetudunk, hajba tudunk kapni a kereségen. Szakadások lesznek belőle. Bűnözőnek tekintjük a másikat, mert az másképp keresztel. Mert mondom, vannak egyházak, akik az úgynevezett hitvalló kerességet gyakorolják, ennek röviden ez a lényeg, hogy először hitre juss hitre, és utána keresztelkedj meg. Aztán a formán is van különbség, és bemerítés, vagy meghintés, ezt egy mondattal el tudom nektek magyarázni, ha valaki nem tudná, vagy van közöttünk esetleg baptista testvér, jó helyen van, érezze otthon magát, mert amikor a fejére öntjük a vizet, az ugyanaz, mint a bemerítés, végig csorog jelképesen az egész testén. A víz alá kerül egy pillanatra. Ugyanazt csináljuk, csak így, hogy ráöntjük a fejére, vagy a gyereknek, vagy a felnőttnek. És utána jelképesen egy új életet kezd, ha már hitben van. Ha meg gyermek, akkor annyi, hogy az Isten által felkínált szövetségnek a pecsétje rákerül az életére. Na most próbáljuk meg, Tamás, kérem, hogy vetítsük ki azt a kis hirtelen septében összehozott szerződést. Azért mutatom így is, de szerintem így nem látjátok. Ezért inkább majd a monitorra nézek, azaz. Na, fontos az is, hogy van fejvéc. Ki írta ezt a hivatalos levelet? A Szent Háromság egy örök Isten, menj üdvösség utca 1, ezt én címeztem. Jó? Ajándékozási szerződés. Az élő Isten ajándékozó ajánlata. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Jó, görgessünk egy kicsit.
Nem tudom.
Na, itt jön a technika, meg amikor újítunk, csak nincs begyakorolva. Ha baj. Aha. Jó, akkor én közben mondom, mert látjátok nagyjából, ugyanez folytatódik, és mi van alatta? A megajándékozott nyilatkozata, Tamás közben dolgozik, majd megoldja, az megajándékozott nyilatkozata, hiszen Uram, és köszönöm, kérlek, bocsásd meg bűneimet. Ámen. Itt van a pöhö, tudjátok mi a pöhö, pecsét helye. És alatt a két aláírás, az egyik az oda is írtam, Szent Háromság egy örök Isten, ő az ajándékozó, pont, ő a megajándékozott. Oda kell írni a te nevedet, meg az enyémet. Oda kell írni a te nevedet meg az enyémet. Még egyszer, ugye ebben a lényeg? Az Úr adta ki, ez az Úr dokumentuma. Nem mi írtuk, nem mi találtuk ki a kerességet, meg az egész üdvösséget, mind az Úr. Ő a, úgymond, feladó, kiállító. A cím az vicc, de a menny az biztos. Még egyszer, ajándékozási szerződés, ajándékozó felkínálja a megváltást, az elfogadást, enyém vagy, mi pedig válaszolunk, ez a megtérés pillanata, hiszem, Uram, amit te most nekem mondtál, ajánlottál, és köszönöm, kérlek, bocsáss meg bűneimet, és aláírja. Erre a hivatalos iratra mikor kell, hogy rákerüljön a pecsét? Az a jó válasz, hogy valamikor. Rá kell, hogy kerüljön, ez az alaprend, aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. De a véletlenül nem kerül a pecsét, csak az Isten, csak. Az Isten aláírása, meg a te kicsi aláírásod, meg az én kicsi aláírásom. Már érvényes a szerződés. Ezért nem kell túlbecsülni a pecsét jelentőségét, de lese. Azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítvány minden népeket, megkeresztelve és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Na, ez úgy látom, nem jön össze, nem baj. Ha nektek nem jön össze, akkor én megnyugodtam egy kicsit, mert nekem se jött össze. Jó, majd legközelebb többet gyakoroljuk, hogy másképp csináljuk, vagy betesszük a PPT-be, bocsánat. Értitek ugye ezt a kis segédanyagot, nem kell ezt megjegyezni, de azt igen, hogy ez az Isten ajándékozó szeretete, ez most a mai történetünkben a mag, amit hint, elmond, figyelj, én ajándékozó szeretet szövetséget kínálok neked. Ha gyerekkorodban már lát, tudod, hogy ez az én ajánlatom, ott van az én pecsétem, és a pecsétben ugyanez van beleírva, hogy Szent Háromság egy örök Isten. Mert minden keresztény felekezet az ő nevében keresztel. Ez például a közös. Ami is látszik, hogy ez nem az egyház pecsétje, hanem az Úr pecsétje. A Szent Háromság egy örök Isten, ott van a pecsétem. De ha még nincs rajta, akkor most, aki élsz, majd gyere, amikor hitre jutottál, gyere, keresztelkedj meg. De ha netán közben, ne adj Isten, meghalsz, ne aggódj. A Lator is ott van a mennyben, mert megtért. Hitre jutott az Úr Jézusban. Megvallotta, hogy ők méltán vannak oda feszítve, ez bűnvallás, és megvallotta, hogy hiszi, az Úr Jézus királyként vissza fog jönni. Pedig ott hal meg mellette, jól látszott. Bűnt vallott, hitet tett. Ámen. Ennyi elég az üdvösséghez. Ha te száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Róma 10.9. Ugyanez. Minden egybecseng. Helyén van, fontos a keresség, úgy, mint egy hivatalos szerződésen a pecsét, direkt nem tettem rá, hogy a Latorra gondoljunk inkább, arra, hogy még így is lehet üdvözülni, de ha itt középen volna egy pecsét, ezzel a felirattal, hogy Szent Háromság egy örök Isten, akkor az még jobb, de nem üdvösség kérdése. Megint mivel bizonyítjuk? Az igével. Márk 16.16, azt olvassuk. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. A mondat második felében nincs ott a keresség. Értitek a két fél mondatot? Az első elmondja, hogy milyen sorrendben van a fontosság. Hogy állította fel Isten? Aki hisz és megkeresztelkedik. A második fél mondatban már nem is beszél a kerességről. Az adott esetben elmaradhat, mint a Latornál. És újra mondom, és az a borzasztó, hogy mi meg egymás torkának vagyunk képesek esni. Hogy de hogy kereszteljünk? Itt való kerességgel, vagy a szövetségi kerességgel? Mind a kettő, állítom, hogy biblikus, mind a kettőnek volt gyakorlata már a múltban, a bibliai időkben is, mert a Cornéliusnál mégiscsak azt írja az ige, hogy a házanépét is megkeresztelték, meg a Filippi börtönőrnél is, meg azért mondjuk a etióp instánoknál is, például a bemerítés erősen kizárt, hogy be tudták valamit bemeríteni, de a börtönőr házában sem biztos, hogy volt medence, stb. Most nem mesélem a részleteket. Szóval az a lényeg, hogy, és ebben igenis mi reformátusok következetesek vagyunk, mind a két kerességet elfogadjuk. Ha ide jön egy baptista testvér, és ide szeretne tartozni, nem fogjuk újra keresztelni. Nem kell. Rajta van az életén az Isten pecsétje. Ahogy tudom, fordítva sajnos nem működik, de ezt nekik kell átgondolni. Tehát ha oda akarok csatlakozni, akkor be kell merítkeznem. Nem kívánok, csak nagyon szeretem őket. Én ezt tegnap is átéltem, nagyon jó volt, majdnem 3 óra hosszú volt ez a beiktatás, de jó légköre volt, öröm volt, minden. Tényleg, őszintén öleltem, puszíltam meg a 2 fiatalembert a végén, amikor kis szót kaptam, és kívánom e helyről is, hogy nagyon-nagyon gazdagon áldja meg őket az Úr, ott a baptista gyülekezetben, vagy az úgynevezett keresztény gyülekezetben, ami most már összetartozik, és a baptista egyház szerves része. Az Úr áldja meg őket gazdagon, és teremjenek sok gyümölcsöt, 100 annyit. Teljes szívből kívánom, és kívánjátok velem őt. De ettől még, aki itt van, és minden reformátusnak bátran hirdetem, teljesen jól vagy megkeresztelve, testvér. Teljesen jól. Csak keresztjénként. Jó, a Szent Háromság egy örök Isten nevében. Jó, azért más ne keverjünk ide. Más vallásokat. De bárhogy történt a keressége, tökéletes, az Isten rendelte, ő pecsétje a keresség, akár az úgynevezett hitvalló verziót élted át, akár a szövetségi kerességet, vagy fogod átélni, mert van, aki közöttünk készül rá, az Úr megáldja, mert ez az ő pecsétje, az ő tulajdon, az ő rendelése, ő dicsőítés, nem minket. Ő gondolt ránk már magzatkorunkban is, olvasd el a 139. Zsoltárt, ha nem hiszed, hogy már a magzati létekben is gondolt rád, és a gyerekkerességedben is gondolt rád, úgy rendezte, hogy az ő szövetségi jele, pecsétje ott legyen az életeden mindörökre. Nem kell megismételni semmi értelme. Az Úr hű és hű marad, és magát meg nem tagadhatja. Egy picit még tovább lépve, egy másik képet is hadd hozzak ide. Egyszer régen talán már idéztem, de szerintem biztos, hogy régen volt. Édesapámtól tanultam, amikor ő elkezdett tanítgatni engem erre, hogy miért is vagyunk reformátusok, mi ebben a jó, önkritikus dolgokat is elmondott, és én is, amikor tanítok, akkor igyekszem ebben is hát korrekten eljárni, és nem az egekben magasztalni a mi felekezetünket, hanem az Úr Jézust, őt nagyon szívesen magasztalom az egekben, és sokszor nagyon érzem, hogy milyen gyönge vagyok, és mennyire nem tudom elmondani azt, ami belülről éget, hogy Úr Jézus, hogy lehetne téged jobban dicsérni, hogy lehetne jobban téged dicsőíteni, hogy lehetne jobban elmondani, hogy milyen nagyszerű vagy. Értek, ezek olyan hétköznapi szavak, de hát ezek vannak, ezekkel tudok beszélni. De hogy érezzétek, hogy nem lehet fölé emelni senkit, nem lehet jobban dicsőíteni senkit, mint őt. Nem lehet elég jót elmondani róla. Mert annyi jó tulajdonsága van, mert annyira csodálatos, mert annyira szeret bennünket, önmagát adta minden egyes elveszett emberét. Hát tényleg itt van a Lator, de rögtön utána itt vagyok én. Remélem nem leszek köztörvényes bűnöző, de előre mit tudja az ember? Most persze viccből mondtam félig, de azt komolyan mondtam, hogy az Úr Jézuson múlik minden. És az Úr Jézus rendezte úgy, hogy például engem gyerekkorban megkereszteltek. És boldog vagyok, hogy megtették. És most amióta taníthatok, mint ige hirdető, azóta még jobban érzem, hogy de jó, Uram, mert tényleg ez a te pecséted, hát erről te döntöttél, ezt nem én döntöttem. Látszólag a szüleim döntöttek róla, persze kell egy ilyen emberi döntés, hogy a gyermekre végül is rátegyük a keresség jelét, pecsétjét, de hogy próbáltam ezzel a kis egyszerű lappal érzékeltetni, hogy a feladó, aki kibocsátotta ezt az ajándékozási szerződést, azt nem mi vagyunk, és nem a református egyház, hanem a Szent Háromság egy örök igaz Isten. Ne ítéljetek. Ez a mai alapig. Ne ítélkezzetek. Engedjétek meg, ha másképp lát. Például pont a keresztségben, amiről most láttuk, talán megértettük, hogy nem is kizárólagos feltétele az üdvösségnek. Lásd, Lator. Fontos, hogy rajta legyen az életünkön, ha megtehetjük. Szerintem fontos, hogy a gyermek is, ahogy növekszik, ráeszmélhet. Már kicsi korában, hogy Uram, tényleg babakoromban már áttetted a szerződési pecsétet az életemre. Te már babakoromban ezt megígérted. És ezt mondhatjuk a szülőként, hogy igen, gyermekem, unokám, ez, ahogy megfogantál, megírta az Úr. Saját vérével írta meg, azért írtam pirossal. Na, itt most már látjuk a megajándékozott válaszát is, vagy nyilatkozatát. Értitek? Hát nem veszendő holmikon, aranyon, ezüstön váltottatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem a hibátlan és szemlőtlen báránynak, a Krisztusnak a vérét. És aki gyerekként meg lett keresztelve, az boldog örömmel foghatja fel. Igen, már akkor gondolt rám az Úr. Megírta a szerződést. Ajánlatot tett. Aláírta. Lepecsételte, amikor engem megkereszteltek. Rákerült az életemre az Isten pecsétje. Most te jössz már, mint én. Azért van a másik oldalon, ott a picit még a följebb tudnátok tolni, azaz köszönöm. Hát ott az a sok pont, az még most ott üres. Mert ez még egy meg nem tért embernek a szerződése. A meg nem tért. És látjátok, ezért is jó, hogy a Szentírásban ott van az a bizonyos lator, mert ugye arra nem gondolnánk, hogy pont ő fog megtérni, pont ő fog üdvözülni. Arra nem gondolnánk, hogy Isten ennyire szeret, hogy egy ilyen mélyre csúszott embert is átölel. De igen, igen. Meg a legjobb embert is átöleli. A legjobb embert is átöleli, mert a legjobbnak is megvannak a maga bűnei. A legjobbnak is. Higgyétek el, nincs olyan jó ember, akinek ne volnának titkos bűnei. Egyszerűen nincsen. De szabad jönni, és ennyit mondani legalább, mint amit próbáltam oda beleírni. Hiszem, Uram, hogy te szeretsz, megváltottál. Hiszem, Uram, és köszönöm, kérlek, bocsáss meg bűneimet. És azt mondja Jézus, aki én hozzám jön, azt én semmiképpen kirendetem. Azt én semmiképpen el nem küldöm magamtól. Ez az evangélium, ez a keresztről szóló evangélium, az Úr Jézus tökéletes váltságáról szóló jó hír. Ígértem azt a másik kis példát, ami egy ilyen apai örökség nálam. Fiam, képzeld el, vegyünk egy zsákot, és tegyünk bele egy hatalmas kincset. Ez a hatalmas kincs az üdvösség maga. Az örök élet maga, ezt most képzeljük el kincsként, és ott van a zsák alján. Aztán jövünk mi emberek, és elkezdünk ebbe a zsákba mindenféle bele szórni, de maradjunk most búzakorba, jó? Mert az amúgy egészséges, de ha jól tudom, azzal sok mindent nem tudunk, már nem szaporodik. Nincs benne élet. Szóval úgy beletesszük ezt, beletesszük azt, és akkor jön a mai egyszerű lélek, és lát egy zsákot, és azt mondják neki, hogy a református zsákban ott van a kincs. Nekiáll, és elkezdi keresni. Ez az ásó lapátoló mozdulat. Hú, ezt azért félre kéne tolni, itt nincs elég szeretet ebben a gyülekezetben. Fú, ez a lelkész milyen. Toljuk fél, van alatt a kincs. Fú, ez a tanítás, ezt nem is értem. Miről beszélnek ezek ilyen predestinációk? Hú, nem értem. Értek? Szépen, ott a kincs. És annyit mondunk, most ezt nagyon kérlek, hogy ne vegyétek valami tényleg ilyen felekezeti gőgnek, de így tanultam, és így tanítom én is most, ahogy édesapám mondta. Tudod, fiam, mi azt hiszük azért, hogy nálunk talán egy kicsit kevesebb korbát kell félretolni, mint máshol. Értitek? Mert ebben benne van az, hogy kell. Nem találjuk, de bejön valaki az ajtón, nem fog rögtön hitre jutni. Lehet, hogy még 2-5 év múlva sem. De meg lehet találni az üdvösséget, ezt hittel valóban. A református egyházban, ha ott Jézust hirdetik, ha ott a megtérés és újjászületés evangéliumát hirdetik, akkor megtérnek emberek. Ha megértjük Isten ajándékozó szeretetét, nálunk az hangsúlyos a fejléc mindjárt, ennyi. Ez például egy sajátosságunk, hogy mi a fejléccel kezdjük. Ki küldi? Ki kezdte? Ki gondolt rám? Ki írt ajándékozási szerződést? Isten! Nem én vagyok a nagy legény, aki bejövök, és Uram, adj nekem valamit. Értitek? Nem. Ő. Aztán jön a szegény, mai magyar ember mondjuk, és látja a valóságot, a gyülekezeteket, meg a lelkészeket, és akkor, ha van egy kis kitartás, vagy akkor lapától. Tolja félre ezt a kupacot, azt a kupacot, és ezt fölragyog. És mégis vallom, és ezért kérlek benneteket, maradjatok a gyülekezetben. Maradjatok reformátusok. Itt is félre kell tolni elég sok búzakorpát. De állítom nektek, hogy sok más gyülekezetben még többet. Ott is ott a kincs. Az üdvösséget mindenütt osztja szét az Úr a különböző keresztény felekezetekben. Nem csak nálunk van, nem mi fújjuk a passzát szelet, nem vagyunk egyedül üdvözítő egyház. Egyedül üdvözítő Jézus van. ő van, és itt munkálkodik közöttük. Hogy hálát adjunk, és például vegyük abban is komolyan az igét, amit a zsidókhoz itt levélben olvasunk, hogy ragaszkodjunk a saját gyülekezetünkhöz. Ne hagyjuk el a gyülekezetünket, mint egyesek szokták. Ez is megvan írva. És visszatérek az alapigéhez, most már tényleg csak befejezésű, röviden. Légy alázatosan büszke, református. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ezt is olvasok. Nincs egyedül üdvözítő egyház, csak Solus Christus, Krisztus, egyedül üdvözítő Úr Jézus Krisztus. És ha minden gyöngességük ellenére én most felemlítek 4 nevet, ő náluk is megemlítve, hogy megvolt és megvan a maguk nyomora, és nem tökéletesek. De mindegyik életén átsütött, hogy hívő reformátusként éltek. Hát ilyenek, mint Bocskai István. Remélem, nem kell bemutatnom. Vagy Betlen Gábort, hogy még egy erdélyi fejedelmet mondjak. De Arany Jánost is megmerem említeni. És most minden egy évvel ezelőtti eseménytől függetlenül említem Novák Katalint, hogy ne csak ilyen múlva révedjünk. Azért pont majdnem holnap lesz, azt hiszem, hogy holnap után egy éve, amikor a Fradi pályán, vagy nem a pályán, az épületben kiáltott 2000 lelkész elé, és elmondta, hogy személyesen hogy jutott hitre, hogy tért meg. Mindenem meg volt. Az élete kerek volt, csak Lukas középen üres. És amikor Jézus oda belépett, azóta megtelt az élete. Hát most, hogy mi történt vele, meg most hagyjuk. Meg most mit csinál, nem is tudom. De direkt hoztam ide azzal együtt, hogy nem ismerem személyesen például. Öcsém révén azért hallottam pár dolgot, pozitíveket róla, mint emberről, de mindegy. De értitek, most csak említettem 4 nevet, még egyszer, minden túlzás, meg önreklámozás nélkül, hogy ezek az emberek azért élték, élik, megvallották, megvallják, hogy ők a református egyházban a reformátori hitvallások szerint éltek és igyekeztek munkálkodni, és azt merem állítani, mind a 4-ről mondom, a 4-et kevésbé ismerem, de hogy gyümölcsöt termő hívő életet éltek, akár Bocskai, akár Betlen, akár Arany, akár Novák Katalin. Nem kell elnöknek lenni, nem kell fejedelemnek lenni, még óriási tehetségű költőnek se, ugye emellett presbiter volt Arany János nagykőrösön. Nem feltétlenül ilyen küldetésünk van, de hidd el, hogy ahol vagy testvér, és most neked direkt nézek egy kicsit az idősebbekre. Mert a fiatalabbnak könnyebb mondani, hogy hú, milyen pálya áll előtted, azt is csak az Úr tudja. De testvérek, az idős testvérek imádságai aranyat érnek az idős testvérek imádságai. Én most megmondom, hogy a vajudom, egy kicsit már utaltam rá, és elnézést, de ez tényleg a zárszó, hogy hát édesanyám megöregedett természetes módon, hát 90. életévébe érkezett, és hát ennek többféle jele van most már az életében, de annyira hálás vagyok érte, hogy végig imádkozta az életét. Tehát a fiatalon jutott hitre, még annak idején ott a Rákospalotai gyülekezetben, ahol ő felnőtt, hiányozni fog, higgyétek el, ilyen szempontból is. Hát mindenféle szempontból hiányzik egy édesanyja, egyszer elmegy, de ez, hogy Uram, ki fog értem annyit imádkozni? Ez ilyen önzőn hangzik, de higgyétek el, hogy ez azért is kell, meg kellett, hogy köztetek tudjam szólni az igét. Ha nincs anyai háttér, akkor nehezebb. De volt, hála az Úrnak és dicsőség neki. De most ti, akik itt vagytok, nagymamák, dédmamák, de papák is. Higgyétek el, hogy közvetítitek az Isten kegyelmét. Az imádságaitok segítenek abban, hogy egyszer csak a Lacika úgy rájöjjön, hogy hát engem meg akar ajándékozni Isten. Rájöjjön, hogy személyesen oda kell fordulnom a bűneimmel az Úrhoz, de van bocsánat. Rájöjjön, hogy az ige és a Szentlélek újonnan szül, és még azt is elmagyarázza, hogy figyelj, nem mérnök legyél te, sok okos mérnök van a világban. Legyél lelkész. És remélem, hogy végig is hiszem el fogja magyarázni, hogy mit jelent az ő igéje, és ha még erőm meg egészségem engedi, akkor át is szeretném nektek adni. Szeretnék alázatosan büszke református lenni Isten dicsőségére, és mindazok javára, akik között élhetek. Hála és dicsőség Istennek. Amen. Énekszóban feleljünk testvérek az ígére, és énekeljük. Biztos meg is jelenik, csak még én vagyok lemaradva. A 224. dicséretünk második verszakát, 224. második vers, és hitelesen itt megállunk te előtted, felséges Isten. Bocsáss meg, hogy sokszor a szavainkat is elhagyjuk, meg elfáradunk, sokszor az életünk nincs összhangban, szinkronban te veled és a te igéddel, de mégis lehajolsz és újra küldöd az igét, a magokat, beleveted az életünkbe, és mind arról szól, hogy ajándékozó szeretettel jössz. Arról szól, amit olvasunk a te igédben, hogy így szólsz, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád az én irgalmasságomat. Édesatyán, köszönjük azt a drága hitet, amelyről tanúságot tettek eleink, őseink, éppen ebben az egyházban, vagy másikban, de megtapasztalhattuk, hogy valóban te kezdetektől fogva, a legelső dobbanástól, sőt, foganásunktól kezdve, Urunk és Istenünk vagy, és elkészítetted ezt a szerződést, és küldöd, amióta hallunk, értünk, szeretnénk megajándékozni az Úr Jézus Krisztussal, és általa üdvösséggel, örök élettel, általa bűneink bocsánatával, békességgel, általa mindennel, ami jó, ami nemes, ami tiszta, ami hasznos, ami egészséges, mind-mind Jézus Krisztusban a mi ajándékunk. Imádunk téged, Atyánk, imádunk téged, Szent Háromság, egy örök Isten, és köszönjük, hogy kiveszel a szívünkből minden kőgöt, minden fennhíjázást, és kérjük egyben, hogyha mégis ilyenek voltunk, hogyha megbántottunk másokat, hogyha leminősítettünk, vagy elítéltünk, ítélkeztünk mások felett, pedig semmi jogosítványunk nincs hozzá, hiszen ő is te eléd fog állni, meg én is. A másik felekezet valamennyi tagja és vezetője ugyanúgy, mint mi reformátusok. Urunk, köszönjük mégis egyházunkat, nem dicsekszünk vele, hanem igyekszünk építeni, nem fennhíjázva emlegetjük, hogy a miénk a legjobb, a legtisztább, hanem azt hirdetjük, hogy te vagy a legjobb, a legtisztább, az egyedül üdvözítő. Te vagy Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy megismerhetünk ebben az egyházban, és köszönjük, hogy megtartottál minket évszázadok óta, és köszönjük, hogy a mi hitünk gyökerei nem 500 évre nyúlnak vissza csupán, hanem sokkal messzebb. Oda, Urunk Jézus, amikor te a földön jártál, amikor meghaltál miattunk, érettünk és helyettünk, és feltámadtál, hogy lássuk, készen van az üdvösség, hogy valóban a szerződéses ajánlatodat teljesítetted, a feltámadásod, a mi feltámadásunknak is biztos záloga lett. Imádunk téged és magasztalunk, és szeretnénk követni jobban, mint eddig. Köszönjük a értünk imádkozó őseinket, eleinket, visszamenőleg akár erdélyi fejedelmekig, királyokig, vezetőkig, írókig és művészekig, egyszerű emberekig, földművesekig, nagypapákig, nagymamákig, akik hűségesen hordoztak minket, vagy még hordoznak most is. Köszönjük, hogy meghallgattad imádságokat, és minket, sokunkat eljegyeztél már a pecséttel, már rátetted a keresség pecsétjében is a te ígéreteidet az életünkre. És ha előtte állunk, akkor szeretnénk megvallani, Urunk, nincs más, nincs fontosabb, mint hogy a tiéd lehessünk. Kérünk, fogadd el, amikor azt mondjuk, hogy köszönöm, Uram, és kérlek, bocsásd meg bűneimet. Kérünk téged a gyülekezetért, ezért konkrétan azokért, akik innen, ami református egyházunkból váltak ki, bármikor, bármilyen formában, fájdalmasan vagy kevésbé fájó szívvel, áld meg őket,
tartsd meg őket, hagyd közöttük is lelki megújulást, ébredést, áld meg a tegnap beiktatott két baptista lelkipásztor testvérünket, hadd legyenek áldására annak a közösségnek, ahol állítottad őket. És könyörülj rajtunk, hogy semmi ne vesszünk össze, ha kell látásokat egyeztessünk, vitassunk meg, de mindig azzal az alázattal, hogy igazad csak neked van. A teljes igazságot csak te ismered. Urunk Jézus, így fordulunk hozzád, mint úthoz, igazsághoz és élethez, és kérjük, hogy tartsd meg a mi népünket, tartsd meg a mi vezetőinket, adj nekik bölcsességet, tartsd meg ezt az országot, a te szeretetedben, tartsd meg ezt a nemzetet, melyet már hosszú év, ezredek óta talán egyben tartasz, és egy kultúrával, egy nyelvvel ajándékoztál meg. Hadd legyünk mások számára is világító, fény forrássá. Hadd beszéljen az életünk is rólad, mint egyedül igaz Istenről, és mint egyedüli megváltóról, Úr Jézus. Kérve kérünk a békéért, itt a szomszédországban különösképpen, ott élő magyar testvéreinkért, különösen is, hogy vigyázz rájuk, őrizd őket, tartsd meg őket. De kiáltunk a világon bárhol folyó háborúk végéért. Urunk, nem valami pacifisták vagyunk, hanem a te békességedet kérjük. Azt mondtad, Úr Jézus, hogy az én békességemet adom, nem úgy adom, hogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Mi ezt a békét kérjük. Békét az Istennel, békét egymással, békét önmagunkkal. Dicsérünk és áldunk, hogy hirdeted ezt nekünk, hogy szentelked munkálkodik bennünk, és magasztalunk téged, hogy most is betegeinket is rád bízhatjuk, hogy gyógyítsd őket, gyászolóinkat is oda bízhatjuk, hogy vigasztald őket, és egész testünk, lelkünk, tudjuk, minden a tiéd. Áldunk az intézményekért, a kicsi gyerekekért, az idősekért, fogyatékkal élőkért, akiket ránk bíztak, a szülők, hozzátartozók. Segíts helytállni, szeretetben, igazságot tanítani, gondoskodni, önzetlenül, hitből, körülvenni őket a te szereteteddel. Hallgass meg, Urunk, tarts meg, és vezess bennünket tovább a keskeny úton, Jézus Krisztus nyomában. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot közösen imádkozzunk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Foglaljunk helyet, testvérek, és néhány percben röviden a hirdetéseket hadd osszam meg még veletek, hogy tudjunk a közös dolgunkról, a gyülekezetünk életéről. Minden vasárnap szeretettel várunk ima közösségben arra nyitott szívű testvéreket 9:30-ra az öreg parókia épületébe. A mai napon délután 4-kor egy rendkívüli alkalomra hívogatunk, tudnék Rácz Gábor testvérünk, a veres házas pár segítségével pár napot Észak-Írországban töltetett, és szívesen megosztja ezeket az élményeit képekkel és személyes bizonyságtétellel, akár az országra nézve, akár az ottani református egyházban szerzett tapasztalataira nézve. Tehát ma délután 4-kor ez az alkalom. Bibliákat gyűjtünk, már hoztak is a testvérek, köszönjük. Használt bibliákra gondoltunk, akik
amelyeket majd az ifi teremben tárolunk, és az ottani alkalmakban készbe tudjuk adni, akár gyerekeknek, akár ifjúságnak, vagy más résztvevő testvéreknek. A mai persepénzzel a lepra missziót támogatjuk, így helyezzük el adományainkat, múlt vasárnap ezt már említettük, világszerte folyik továbbra is ez az áldott munka, és sokaknak segítségül vannak a lepra misszió tagjai. Gyülekezetünk énekkara, így írtuk, új lendülettel szeretne szolgálni közösségünkben. Erre hívogatunk minden énekelni vágyó testvért. Nem énekelni tudót, de azért a színvonalat nem akarjuk elengedni, ezt is fontos hangsúlyozni, hanem azokat, akik nyitottak erre, hogy esetleg mások mellett együtt szívesen bekapcsolódnak egy-egy szólam ének számaiba. Bővebb információit keressék Bertalan Jánosné hajnalka testvérünket. Ma 5 órától fiatal felnőttek köre is lesz az ifi teremben, arra is szeretettel várjuk a kb. 25 és 40 év közöttieket, de ezek ilyen rugalmas határok, tessék úgy élni vele. A házasság hete is közeleg, bár február 16-án, az majd egy vasárnapi nap lesz, délután 3-kor kezdődik, vendégünk lesz a Ritter házaspár, az alkalomra a testvérek édes-sós sütemény felajánlását szívesen fogadjuk. Február 21-én pedig 9 órától nyílt nap lesz a Jópásztor Református Óvodában, minden érdeklődőt szeretettel várunk, várnak, ha van a közelmünkben kisgyermekes szülő, hívogassuk erre az alkalomra. Legalább 2,5 évesnek kell lenni, illetve 3-nak, akik megkerülhetnek, de megnézni megszabad minden kismamának vagy kisgyermekes anyukának. Tehát február 21 óvodánk nyílt napja lesz. Szomorú szívvel, de Isten akaratával megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy január 21-én eltemettük Balogh Gusztávné, született Balogh Irma testvérünket, aki 88 évet élt, Böszörmény Bolyai utca 1 szám alatt lakott. Hordozunk imádságban a gyászoló családot. Isten ajándékaként tekintünk mi minden gyermekre, és ne értsék félre, de mégis említem, mert azért ez ritkaság, hogy valakinek több mint 50 unokája legyen. Ilyen asszony testvérünktől búcsúztunk a héten. Hétfőn felnőtt konfirmáció előkészítő lesz a lelkészhivatalban 6 órától, kedden 5-től presbiteri bibliaóra, 6-tól gyűlés. Fogok még mellékletet küldeni, előre szólok a presbiter testvéreknek, hogy figyeljétek az e-maileiteket. Tehát kedden lesz most kivételesen, nem szerdán, 5-től bibliaóra, 6-tól gyűlés. Szerdán 3-tól középkerti bibliaóra, csütörtökön délelőtt bibliaóra a Calvin otthonban. Délután megtartjuk a konfirmáció előkészítőt a fialoknak, és 6-tól a bibliaórát mindenkinek. Pénteken 3-tól kezdődik a fakultatív hittanóra Bocskai gimnáziumban, szombaton pedig az ifjúsági kör alkalma 5 órától az ifi teremben. És vasárnap, jövő vasárnap, ugye itt 2 hetente tartjuk, bodaszülői felnőtteknek is lesz konfirmáció előkészítő, tehát az nem ma lesz, hanem a jövő vasárnap. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, Vanda, Paulina, Titanilla, Angelika, Angyalka, Károly, Karola, Manfred, Adél, Valér, Eta, Martina, Gerda, Jácinta, Marcella, Ludovika, Zella, Ignác, Virginia és Birgit nevű testvéreket. Hát, ha van az ismeretség körünkben a ritkább nevek közül is, az Úr áldja és tartsa meg őket szeretetében. Köszöntjük a testvérek elmúlt heti perse és egyéb adományait. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. A választói névjegyzéket ma még meg lehet tekinteni a lelkész hivatalban, ha valaki nem nézte volna meg, hogy benne van-e, pedig megfelel a feltételeknek, hogy tudnék konfirmált tavaly legkésőbb a betöltötte a 18. évét szintén tavaly, illetve a tavalyi évben legalább egy név szerinti adományra hozzájárult a gyülekezetünk életéhez, ehhez is, hogy világítsunk, meg fűtés legyen, és minden egyéb költséghez. Kérjük, hogy nézzék meg, és pontosítsák a nevüket, címüket, mert kedden lezárjuk. Tehát a keddi presbiteri gyűlésen lezárodik, akkor ez már zárt dokumentum, utólag semmiféle módosításra nincs lehetőség, ez teljes évben a választói jogú, úgynevezett teljes jogú református egyháztagok névsora lesz itt a Kálvin téri egyházközségben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljünk testvérek, énekeljük befejezésül a 155. dicséretünket, 155. dicséret, amely így kezdődik. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége, hossza nincsen, kegyelmességednek. Énekeljük el mind a 4 versét.